13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Több mint 10 000 érkeztek Ukrajnából szombaton hazánkba. Az ukrán-magyar határszakaszon 5 000 léptek be Magyarországra. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig csaknem 5 500-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság vasárnap. Az ország legkisebb településein élők is ugyanolyan fontosak a magyar kormány számára, mint amennyire a nagyvárosban élők, hangoztatta a Rába vidéki szlovénok lakta Orfaluban a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós hozzátette, nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, az elmúlt egy hét azonban sok mindenben reményt ad a számunkra. Az a döntés, mely Amerikában született, az a nagyszerű konferencia sorozat nemzetközi találkozó, ami Budapesten volt, az arra ad nekünk lehetőséget, hogy egy olyan költségvetést készítsünk 2025-re, mely újra gazdasági fellendülést jelenthet, erősítést jelenthet, és ebből nem maradhatnak ki a magyarországi nemzetiségek sem, jelentette ki. Hozzátette Soltész Miklós, mindenképp úgy tervezik a jövő évet, hogy a nemzetiségi közösségeket segítő beruházások is folytatódjanak, vonatkozzon a támogatás akár felújításra, akár pedig új építésre. Vidéken is megkezdte a nemzeti konzultáció leveleinek kézbesítését a Magyar Posta ZRT, közölte a társaság. Azt írták, elsőként Pest és Fejér vármegyében, majd az elkövetkező 3 hétben ütemezetten az irányító számok emelkedő sorrendjében zajlik a kézbesítés a többi vármegyében is. A Magyar Posta munkatársai több mint 6,3 millió küldeményt kézbesítenek vidéken, és a tervek szerint december 6-áig mindenki megkapja ezeket a leveleket. A küldemények közönséges levélként nem igényelnek személyes átvételt, azaz a postaládába kézbesítik a postások. Hozzátették, ha valaki nem kap kérdőívet, annak több oka is lehet. Előfordulhat, hogy valamilyen adatbázisból letiltotta a címadatait, de az is, hogy a címzet más lakcímen tartózkodik, mint ami a hivatalos személyi adat és lakcím nyilvántartóban szerepel. A nemzeti konzultációban szereplő kérdésre adott válaszleveleket 2024. december 20-áig lehet díjmentesen visszaküldeni, áll a közleményben. Mesepedagógiai foglalkozásokra várják az óvodás és általános iskolai alsós gyerekeket az ifjúsági házban novembertől havi egy alkalommal Miskolcon. A szakemberek szerint ez nagyban fejleszti a gyermekek érzelmi intelligenciáját, amit az életképesség vagy a szív intelligenciájának is neveznek, hiszen ez határozza meg, hogy képes-e valaki felismerni és kezelni saját érzelmeit, és mennyire képes másokkal jó kapcsolatot kialakítani. A minap.hu arról ír, hogy a foglalkozásokat vezető pedagógus szakember a mesék és játékok válogatása során arra törekszik, hogy az adott korosztály szintjének megfelelően megismerje önmagát, erősségeit, gyenge pontjait, megtapasztalják, hogyan lehet kordában tartani érzelmeiket és önmagukat egy megismert helyzetben, tájékoztatott a szervező Miskolci Kulturális Központ. A közlemény szerint a részvételhez előzetes regisztráció szükséges a Miskolci Kulturális Központ közösség média felületein, vagy az ifjúsági ház weboldalán.
Az időjárásról.
Főként nyugaton, délnyugaton találkozhatunk tartósan párás, ködös tájakkal, illetve néhol az Alföldön is megmaradhat egy-egy makacsabb ködfolt. Az ország nagy részén viszont újra sokat fog sütni a nap. Mérsékelt marad a keleti, észak-keleti szél. A csúcshőmérséklet a tartósan párás, ködös tájakon 5-7 fok körül, máshol 8 és 13 fok között alakul. Hétfőn is marad a nyugodt, többfelé napos, száraz novemberi időjárás, jelentős légmozgás továbbra sem várható. A legmelegebb hétfői órákban 5-12 fokot mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm a rádió hallgatókat, Birta Zoltán vagyok. Köszöntöm stúdiónk kerekasztalánál dr. Molnár Ferenc történész, Tamás Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola történelem és társadalomtudományi tanszékének vezető helyettesét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásomat, és itt van ma velünk. Köszönjük szépen.
Köszönöm a meghívást, szervusz. Köszöntöm a hallgatókat.
Ez alkalommal tovább haladunk a korban, az időben, talán egy újabb szeletét, egészen a kiegyezésig tudjuk most beszélni Kárpátalja viszonylatában a következő percekben. A Kárpátalja görög-katolikus munkácsi püspökség kirakulását, történelmi jelentőségét mutatjuk majd be. Két nagy részünk van, Baczynszky András és Pankovics István püspökök élete, munkássága került terítékre. 1700-as évek és az 1800-as éveknek a második feleiről beszélgettünk majd egészen a kiegyezésig. Talán a kezdetek kezdetén mutassunk be a Kárpátalján, a mai Kárpátalja területén élő görög-katolikus közösségnek a létét, és talán ami fontos, hogy jezsuita rendnek a felosztásának egyik apropóját is mondhatnánk, hogy létrejött a munkácsi görög-katolikus püspökség, de mégis mi itt a kapcsolat és mi a kötődés, de kezdjük a jezsuitáknál.
Ha vissza akarunk menni a múltban, azt el lehet mondani, hogy a munkácsi görög-katolikus egyházmegye az 1771-ben lett kanonizálva, és akkor vették ki gyakorlatilag az egri római katolikus püspökség fennhatóságától. Hát nem volt jó viszony Eger és a Munkácsi Egyházmegye vezetői között. Egészen addig, hogy ez már majdhogy nem tettlegességig fajultak, és Mária Terézia megunta ezt, és saját főkegyúri jogánál, mint magyar király fogva megalapította a Munkácsi Egyházmegyét, amit egyúttal a főhatóságát is megállapította, tehát az esztergomi érseki tartományhoz tartozónak ítélte meg. Ugyanakkor, mivel hogy új egyházmegye jött létre, Munkácsi Egyházmegye címén 1771-től infrastruktúrális szükség volt. Tehát egy olyan bázisnak, ahol ezt az egyházmegyét tudják működtetni. És ugye egy új, ekkor még Munkácson volt a központja az egyházmegyének, egy új egyházmegye kiépítése az rengeteg pénzt ölt volna föl, vagy ölt volna föl, és az a döntés született, hogy Ungváron üresen áll a feloszlatott jezsuita rendnek az ingatlana. Hát ezt úgy kell érteni, hogy ez a mostani görög-katolikus székesegyháztól gyakorlatilag az ungvári várig, ugye az a Drugetvár, oda költözött be a papképző szeminárium majd 1770-es évektől, illetve nem ez a székesegyház volt, egy jóval kisebb jezsuita templom, ezt székesegyházzá alakították át. Tehát készen volt az infrastruktúra, ezt kellett majd fejleszteni, és ide kellett átköltöztetni az egyházmegye, az újonnan felállított egyházmegye vezetőségét, illetve itt kellett kialakítani az egyházmegye bázisát, és ez az 1770-es évektől veszi kezdetét, és habár az egyházmegye neve megmarad Munkácsinak, a központja innentől kezdve Ungvár lett.
Nagyon nekel engem az a kérdés, hogy miért volt baj a jezsuitákkal. Mert igazából elég gyorsan megszüntették.
A jezsuiták igazából annak a felvilágosult abszolutizmusnak az áldozatai lettek. Ugye a felvilágosult abszolutizmus az úgy akarta reformálni az alattvalók, vagy jobbítani, modernizálni az alattvalók sorsát, hogy közben nem tűrt meg ellenhangokat, és hát a jezsuiták azok nem az uralkodó, illetve az adott egyháztartomány és egy tartomány alá voltak vonva, hanem közvetlenül Róma alá, és hát egy ilyen gyakorlatilag ellenfelet látott az új uralkodó, Mária Terézia, majd a fia is, második József is a jezsuitákban, és azért kellett őket betiltani, tehát meg szerettek volna szabadon. De egyébként az európai folyamat, tehát ez Portugáliától kezdve nagyjából mindenhol lezajlik. Később ugye a Vatikán is betiltja a jezsuita rendet.
Viszont ez ad majd teret annak, hogy Munkácsi néven Ungvár központjában létrejöjjön a görög-katolikus munkácsi püspökség. Hogyan kell elképzelni az itt élő görög-katolikus közösségeknek az akkori létét? Miért is volt fontos annyira, hogy az Egertől külön váljanak? Végülis azért kultúrában, nemzetiségi összetételben azért voltak kérdések már akkor is.
Ugye hatalmas kiterjedésű egri püspökségről beszélünk ebbe a korszakban. ugyanúgy, ha egy hatalmas kiterjedésű munkácsi egyházmegye is volt, mindegy 13 észak-kelet-magyarországi vármegye tartozott ekkor a munkácsi egyházmegyéhez, majd később ezt felosztották, ugye az eperjesi egyházmegye kivált belőle, főleg ruszin dominanciájú, de magyarok, illetve románok is laktak, meg szlovákok az egyházmegye területén. Igazából a fő konfliktus forrása Egerhez, vagy ha visszatérünk, az az volt, hogy az egriek ilyen másodrangú katolikusoknak tartották a görög katolikusokat, illetve az egri egyházmegye római katolikus papja is ilyen másodrangú lelkészekként kezelték a görög katolikus papokat, jogot formáltak a mindenféle stólákból, tehát anyagilag is megterhelő lett volna, hogyha Eger alá tartoznak, illetve ezt mindig éreztették velük ezt az aláfölé rendeltséget, tehát ezt a hierarchiát, és ez mérgesedik majd el odáig, hogy egy Baczynszky András, akkor még szabolcsi főesperes vezetésével egy ilyen panaszíratot küldenek el Mária Teréziához, és ott szembesítik Mária Teréziát a munkácsi egyházmegye gondjaival. És ugye Eger részéről mindig az volt a válasz, hogy azért nem lehet új munkácsi püspökséget alapítani, mert éberen őrködni kell, hogy ezek ne térjenek el Rómától, mármint hogy a görög katolikusok, és nem szabad őket elengedni. Baczynszky pedig az ellenkezőjét bizonyítja meg, hogy az uralkodónő előtt, hogy ő egy rátermett fickó, és rátermetten tudja akár vezetni az új görögkatolikus egyházmegyét is.
Érdemes lesz velünk tartani Baczynszky András püspök, munkácsi görögkatolikus püspökségnek a legnagyobb szervezője és építőjeként nyilvántartott püspök életét mutatjuk be ebben a következő egy blokkunkban még, majd a műsorunk második felében az pedig Pankovics István püspöknek a szervezői hatását ismerhetik meg. Itt érdemes velünk tartani. Meghívott vendégünk dr. Molnár Ferenc történész, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola tanára. Word of life, speak to my weary heart, strengthen my broken parts, lead me to your open arms. Word of truth, illuminate all these lies, the enemy speaks inside, and freedom I will rise. 'Cause you called me out.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Köszöntöm a rádió hallgatókat, én Birta Zoltán vagyok, meghívott vendégünk dr. Molnár Ferenc történész, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének vezető helyettese. Ez alkalommal a görög katolikusságot, annak igazából az egyház szerveződési szakaszát ismerhetjük meg, a görög katolikus munkácsi püspökségnek a kialakulását, történelmi fejlődését mutatjuk be két püspökön keresztül, Baczynszky András és Pankovics István püspökök voltak azok a kornak meghatározó szereplői, akik nagyon sokat tettek, hogy itt egy nagyon komoly szervezés, illetve egy egyház rendszer alakuljon ki. Baczynszky Andrásnak az előéletéről és annak a hátteréről beszélhetünk, ahogy főesperesként gyakorlatilag püspökké avatják. Mik azok a fő tevékenységek, amelyek hozzá kötődnek, és mi az a kor, amiben ezek a lépések igen jelentősek?
Ugye ő egy tipikus életutat jár be, görögkatolikus papnak a fia, és általában görögkatolikus papoknak a fiai követték apjuk hivatását. Az édesapja Bacsináról származik, a mai Lemberg megyéből, Galíciából, és letelepszenek a mai magyar, vagy letelepszenek a mai Kárpátalja területén. Később, amikor felszentelik, tehát végigjárja azokat a lépcsőfokokat, azokat az oktatási intézményeket, amik ekkor rendelkezésre állnak, és hát Nagyszombatban, a korabeli katolikus egyháznak az egyik központjában szerező papi képesítés, Hajdú Dorogon, ahol magyar rajkú görög katolikusok is voltak, ott lesz segédlelkész, majd Szabolcsban pedig főesperes. És Szabolcsban ekkor van egy olyan mozgalom, az úgynevezett skizmatikus mozgalom, amikor az elégedetlen hívek egy része szerb hatásra, a Karlócai Pátriárka propaganda hatására ki akarnak lépni a görögkatolikus egyházból, és tehát el akarják hagyni Róma fennhatóságát is, a szerb ortodox egyházhoz akarnak tartozni. Hát ott tetlegességig fajulnak a dolgok, és királyi biztost menesztenek ki, és Baczynszky, mint bizonyítja a rátermettségét, ugyanis ő ekkor szabolcsi főesperes, és hát diplomatikus békeltető fellépésével sikerült pacifikálni és a helyzetet. Már ekkor felfigyeltek a tevékenységére, és amit az előbb is említettem, később pedig ugye ebben a misszióban vállal szerepet, hogy a görög katolikusok panaszát megjelenítette Bécs előtt, mármint hogy az Egerrel való konfliktust magyarázta el nekik, és elmagyarázta az uralkodónak, tehát Mária Teréziának, hogy miért is annyira fontos felállítani görög katolikus egyházmegyét. És ez ugye be is következik 1771-ben, ekkor még az ő mentora Bradács János a munkácsi püspökség vezetője, de csak ez néhány hónapig volt ő 1771-től 72, tehát 71 szeptemberében állítják fel az egyházba, és 72 júliusában halt meg Bradács, és innentől kezdve ugye Baczynszkyra esik a választás, mint püspökre, Baczynszky Andrásra, aki 1809-ig, tehát élete végéig volt püspök, és sikeresen rakta le az egyházmegyének, az új egyházmegyének az alapjait.
Gyakorlatilag az egyházmegye szervezésről beszélünk, akkor talán egyik nagyon fontos az, hogy az utánpótlás, illetve azoknak az intézményrendszereknek a legfontosabb gazdasági hátterét kell első körben megszervezni. Baczynszky életét ismerve azért ezekben a legfontosabb tételeket megtette.
Igen, hát Baczynszky előtt, illetve a munkácsi egyházmegye felállítása előtt az egri papképző szemináriumba vagy Nagyszombatra jártak a papnövendékek, ott iskolázottságokat, meg hivatás szakmájukat ott szerezték meg. Ő rájött arra, hogyha görögkatolikus papokat akar képezni, akkor az egy speciális képzési szisztémát igényel, és Ungváron alapított papképző szemináriumot. Arra is rájött, hogy nagyon sok olyan papnövendék van, akik nem beszélik az egyházi szláv nyelvet, ami akkor a miséknek a liturgiai nyelv volt, és ugye ennek a hangsúlyozását az is mutatja Baczynszky esetében, hogy oszláv nyelven kiadta a Bibliát. Tehát, és ilyen tantárgyakat, tehát speciális tantárgyakat indított, illetve arra is rájött, hogyha a kor kívánalmainak megfelelően szeretné alakítani ezt a képzést, akkor latin nyelvnek a tudására is szükség van, ezért latin nyelven is bizonyos tantárgyakat oktattak ebbe az időszakban.
Talán aminek érdekessége, hogy kimondottan a szakmai bázis a tudományosság világában is nagy lépéseket, tehát különböző nagy lélekszámú, darabszámú kötetekből álló könyvtárt is hagyott az utókorra.
Igen, mintegy 9000 kötetet hagyott az utókorra, illetve az ungvári könyvtárra, illetve ő volt az, aki megalapította az egyházmegyei levéltárat is. Tehát sokszor voltak vitás kérdések, akár ingatlan, vagy megkérdőjeleztek bizonyos dolgokat az egyházmegye vonatkozásában. Ő rájött arra, hogy ezeket a dokumentumokat össze kell gyűjteni, és például adásvételről szóló dokumentumokat, vagy előjogokról szóló dokumentumokat, vagy bármilyen más dokumentum mindig rögzíteni kell, és hogyha valamilyen jog eltérés, vagy valamilyen jogvita támad, akkor ők föl tudták mutatni, hogy lám, itt van az egyházmegyéből, bármikor elő tudták venni azt a dokumentumot, amire nekik éppen szükség volt, mert iktatási számmal látták el őket, vagy megkérdőjelezett előjogukat tudták védeni azokkal a dokumentumokkal, amiket ők őriztek ezekben a levéltárakban.
Baczynszky tartják a legnagyobb római, a legnagyobb görög munkácsi püspöknek. Mik azok a néhány pontban azok a legfontosabb hagyatékok, amit érdemes megemlíteni? Mi az, ami az ő nevén nélkül nem marad meg az utókorra a görög katolikus életében?
Hát magának az infrastruktúrának, magának az egyházmegye arculatának a megszabása, a szeminárium felállítása, amiről beszéltem, a könyvtár, a káptalan, a főpapi testület felállítása, akik segítségével a fontosabb dolgokban döntöttek, illetve a gazdasági hátteréről sem feledkezhetünk meg ebben a korszakban. Kieszközölte, hogy Mária Terézia a Miskolc melletti tapolcai apátság egy jövedelmét adományozta az apáti címmel a mindenkori munkácsi püspököknek. Ez évi 10-12 ezer forint jövedelem, ami elég jelentős volt ebben az időszakban, és több minden volt elég, és tudta finanszírozni az egyházmegye működését.
Pankovics István görög püspök lesz a következő percekben. A témán érdemes felünk maradni. Dr. Molnár Ferenc történésszel beszélgetünk. I see your fingerprint, the work of it's all in your hands. I see the evidence, leaving nothing to chance. The world's in your hands. So I rest in your promises. Now I am sure of this, I'm yours.
thunder and the wind obey. At the command of my Father, Father, I set my feet upon your mighty name. So let the rain fall harder.
Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Köszöntöm a rádió hallgatókat, Birta Zoltán vagyok. Stúdiónk meghívott vendége kerekasztalunknál dr. Molnár Ferenc történész, a Második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem és társadalomtudományi tanszékének vezető helyettese. Helytörténés sorozatunkban egy újabb korszakkal ismerkedünk meg. Az 1800-as évek második felében éppen a kiegyezésig jutunk el, amikor két görögkatolikus egyház szervező, a Munkácsi püspökség püspökei, Bacsinszky András és Pankovics István életét mutatjuk be. Egy 100 évet ugrunk az időben, de legalábbis léptekben, de viszont egy másik korszakban, egy másik kialakult korszakban, a Habsburg világban találjuk magunkat. Ez miért is fontos Pankovics István életében, és mi az az a munka, amit hozzá kell kötnünk?
Ugye alakul a kiegyezés rendszere 1860-as években, és az a kérdés, hogy a Bécs a magyarokkal, vagy a nemzetiségekkel fog megegyezni, vagy a magyarok fognak-e megegyezni a nemzetiséggel és Bécs ellen, és hát az a reális megállapodás születik, úgy hozza a sors, hogy osztrák-magyar kiegyezés lesz, és ha osztrák-magyar kiegyezés, akkor általában ez mindenre kihat, tehát Magyarországon a hagyományos elit, a magyar nemesség kerül politikai pozícióba, és a nemzetiségi mozgalmakat igyekeznek ugye háttérbe szorítani, illetve elvárják a nemzetiségi vezetőktől, hogy kövessék a dualista politikát. Ugye ebben az időszakban a Munkácsi Egyházmegye élén nem volt püspök, mert 1864-ben meghalt Popovics Bazil, és egy új püspök után kellett nézni, és az új püspököt egy olyan szemében találták meg, aki mind az osztrák udvarnak, mind pedig a magyar arisztokráciának megfelelt. Ő volt Pankovics István, akit egyébként nem nagyon ismertek az egyházmegye papsága körében, mert ilyen outsiderként jön be, tehát ő föl volt szentelve papnak, de igazából 20 évig nem is nagyon foglalkozott papi tevékenységgel.
Házi tanító volt,
ilyen befolyásos magyar arisztokrata a családoknál, a Nákó család, ez egy ilyen elmagyarosodott görög kereskedő család, vagy a Vécsei családnál, és széles körű műveltségre tett szert ez a házi tanító, mert bejárta a Nákó családdal például egész Afrikát, Nyugat-Európát és Ázsiát is, kiváló kapcsolatrendszerrel rendelkezett, és amikor már enyhült a légkör az októberi diploma után, 1860-as években, a helytartó tanácshoz tanulmányi előadónak nevezték ki.
Talán még a korban jellemző, hogy igazából itt jelennek meg a különböző etikai kérdések is az egyházon belül, hogy melyik irányba fogja vinni püspökként az akkori Munkácsi görög katolikusságnak az életét.
Igen, ebben az időszakban már a magyar rajkú görög katolikusok is mozgolódnak, és létjogosultságukért szállnak síkra, és hát ők meg is fogalmazzák, hogy az új Munkácsi püspök egy olyan személy legyen, aki egy magyar hazafi. magyar nyelvű liturgiát szeretnének, magyar nyelvű egyházmegyét, külön görög katolikus egyházmegyét nek a felállításáért küzdenek, tehát ez az 1860-as években induló hajdudorogi mozgalom, amit itt tartja számon a történetírás, és hát Pankovicsban megtalálják azt a szemét, aki elkötelezett emellett a mozgalomnak a támogatása mellett, és végül is 1873-ban a külhelynökséget, egyfajta vikáriust állítanak fel hajdudorog központtal a magyar ajkú hívek számára.
Gyakorlatilag 53 éves korában hunyt el 1874-ben, mégis nagyon sok minden kapcsolódik ilyen értelemben, és az oktatás rendszerében szervezte át különböző szinteket. Mik azok a főpontok, amit érdemes megemlíteni az ülete munkássága kapcsán?
Nagyon sokáig ugye nem hallottam én sem, megvallom őszintén az ő tevékenységről, majd az Új Nemzeti Kiválóság Program keretén belül kutathatom az ő tevékenységét, és amikor a dualizmus időszakáról foglalkozunk, akkor elmondható az, hogy gyakorlatilag ő volt a dualista magyar kormánynak a abszolút támogatója, megpróbálta megreformálni az egyházmegyét, és hát olyan embereket szerette volna magát körülvenni, akiben ő feltétlenül megbízott, főespereseknek az ő rokonságából többet is kinevezett, például a román ajkúak, akik el szerettek volna szakadni Máramarosba, oda pont az unokaöccsét, a következő püspököt nevezte ki, vagy a latin nyelvnek latin írásnak a betűk bevezetését is küzdött, a naptár egyesítését. Egy csomó olyan dologért küzdött, ami már a ruszin identitás sértette, és a mérsékeltebb papság, főpapság is gyakorlatilag szembe kerül vele. És amikor ő nagy horderejű zsinatot akar tartani, gyakorlatilag 1874. szeptember 1-én, az zsinatra összegyűlő főpapság már csak a püspöknek a halálhíréről értesül, és a temetésén tud részt venni, nem a zsinaton. Hát, találtam olyan forrást, hogy tehát egyesek azt írják, hogy megmérgezték, de gyakorlatilag a sajtóban folyamatosan nyomon követhető, hogy gyomorbetegséggel küzdött, és valószínűleg természetes halállal halt meg. Az én legalábbis én erre engednek következtetni a források. Mérgezésre nem találkoztam, csak egyes történetíróknál.
Felmerült, mégiscsak lehet benne valami. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Mindig azt gondoljuk az ilyen helytörténeti tematikájú beszélgető műsorokban, hogy kevés az idő, de ez tényleg így van. Itt is lehetne még sok mindenről beszélgetni.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Az elmúlt percekben dr. Molnár Ferenc történész, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai Magyar Főiskola Történelmi és Társadalomtudományi Tanszékének vezető helyettese volt meghívott vendégünk. A fő témák Baczynszky András és Pankovics István, görögkatolikus egyház szervezők itt a Munkácsi Püspökség székében.
Joy of the Lord, it will be my strength when the the pressure is on, he's making diamonds. Oh, the joy of the Lord, it will be my strength. When the pressure is on, he's making diamonds, diamonds.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Köszöntöm a rádió hallgatókat, én Birta Zoltán vagyok. Köszöntöm stúdión kerekasztalánál Babják Zoltánt, a Beregszászi kistérség polgármesterét. Szép napot kívánok!
Szép napot kívánok én is!
A kistérségünk hétköznapjai talán az elmúlt időszakban sikeresen átvettük azokat az akadályokat, amelyek a hétköznap és a rutin megköveteltek. Mennyire mondhatjuk azt, hogy sikeresen lassacskán helytállnak az oda kijelölt előjárok, és persze azon vitáskérések, ami a gazdasági összevonások és egyéb intézmény átadások kapcsán az elmúlt hónapokban jelen voltak.
Igen, itt ez a lassacskán, ez az a kulcsszó, ami engem nem elégít ki. Valóban nagyon lassan őrülnek a malmaink. Egy stabil gazdasági háttér mögül kellett, hogy Beregszász kimozduljon annak a központilag érvényesített decentralizációs folyamatnak, aminek köszönhetően megalakult a Beregszászi kistérség. Egy 40 ezres közösségnek a hétköznapi problémája kerültek egy kalap alá, úgyhogy az én feladatom az továbbra is, hogy megfeleljek azoknak az elvárásoknak, hogy ne legyen rosszabb, mint előtte volt. Nyilván minden változás hoz magával olyan elemeket, ami diszkomfortot tudok alakítani bárki számára is, és a 14 település, amelyik Beregszászhoz csatlakozott, minden egyes saját ényében egy külön specifikus saját probléma közt hoz létre. Az én feladatom az, hogy ezeket a problémákat nem a kampány ide előtt, az ide alatt, hanem a gyakorlati munkámban megismerjem, és folyamatosan találjunk rá megoldásokat. Nem minden problémát lehet pénz nélkül megoldani, nem csak szervezéssel lehet jól irányítani egy kistérséget, hanem valóban nekünk az a fontos feladatunk, hogy az előjárókkal együtt megtaláljuk azokat a forrásokat, amelyekre idáig, ha lehet, hogy nem tettünk megfelelő figyelmet, vagy akár egy talpalatnyi föld, amelyik nem racionálisan van kihasználva, vagy egy épület, amelyik nem megfelelően van hasznosítva, hogy valóban a közösségünk javát tudja szolgálni. És az előjárókkal mi minden héten találkozunk, és egy olyan megbeszélést vezetünk le, amivel figyelembe tudjuk venni az utolsó periódus, az utolsó hét alatt létrejött problémáknak akár a központi megoldását, vagy az egyéni megoldását is. Nagyon tehetséges emberekkel tudok együtt dolgozni. Én úgy gondolom, az előjáróknak megvan az a funkciója, amit elvárt volna a település is korábban, hogy legyen polgármester ott, legyen kihez szólni, legyen kivel a hulladék gazdálkodási problémát megbeszélni, a közvilágítási problémákat egyeztetni, az oktatási esetleges nézeteltéréseket kezelni, hát ezért tartottuk roppant fontosnak, hogy ebben az átmeneti időszakban, amikor megszűnik egy polgármesteri hivatal egy Kigyóson, vagy Benébe, vagy Váriba, továbbra is legyen egy személy, aki most az előjáró, aki jelen tud lenni minden problémának a megoldásában. Ők a partnereink, és ők úgy a kollégáim, hogy nyilván én szeretnék minden kedves rádióhallgatót kérni arra, hogy amennyiben olyan gondja baja van, amit úgy érzi, hogy a helyi előjáró vagy a polgármester kell, hogy megoldja, bizalommal forduljanak először az előjáróhoz, és amennyiben helyben nem találnak megoldást, nyilván az előjáró fogja ezt jelezni nekem, és mi egy másik szinten megpróbáljuk ezt kezelni. Továbbra is fontosnak tartom azt, hogy személyes jelenlétem ott legyen minden településen. Ezt én nem csak egy körben, ezt nem csak fél évente szeretném csinálni, hanem folyamatosan én minden csütörtökön kiutazok, és szeretnék találkozni az óvodavezetővel, az ambulancia vezetőjével, az iskolaigazgatójával, az előjáróval, a sztárosztával, vagy az adminisztrátorral, és nyilván akár azokkal a vállalkozókkal is, akiknek esetleg bármilyen szükségük van, bármilyen segítségre. Tehát én úgy érzem, hogy ebben az átmenetben roppant fontos az, hogy minden településen legyen előjáró. Meglátjuk, hogy mennyire hatékonyan tudjuk majd ezeket a feladatköröket ellátni, és én azon leszek, hogy a lakosság, illetve a közösségünknek a problémái akár két lépcsőfokban, akár egy lépcsőfokban is meg tudjanak oldódni, és kérek mindenkit, hogy bizalommal forduljanak az előjárókhoz. Például az utolsó végrehajtó bizottsági ülésünkön is született egy olyan döntés, amivel még hasznosabbá tudjuk magunkat tenni, az előjárók megkapták azon jogukat, hogy tudnak örökösödésre is kiállítani megfelelő dokumentumot, amit korábban a polgármesterek kiállíthattak, de előjáróknak nem volt joguk erre. Mi úgy gondoltuk, hogy ne kelljen Beregszázba bejönni annak, aki egy örökösödést szeretne érvényesíteni, azt meg tudja tenni ezután az előjáróknál is. És nyilván ez a szerviz, ez csak egy része az összes többi szerviznek, és szeretnénk, hogyha az előjárók reggel 7:30 ugyanúgy 5 óráig rendelkezésére tudjanak állni a lakosság bármilyen óhajának, kérésének.
Talán az első negyedévi adatokat már látva, mik voltak azok a területek, ahol gazdaságilag legnagyobb krízisek léptek fel, akár bevételi hiány, vagy éppen forrás hiány tekintetében? Mennyire sikerült ezeket megoldani, vagy hogy állunk jelen pillanatban a kistérség ügyileg?
Nyilván az, hogy Beregszász nem volt dotációs a korábbi években, ez egy nagyon fontos elem, és mi önfenntartóként mi tudtuk a dolgainkat tovább végezni. Így a Beregszászi kistérség kötelékében nekünk kötelességünk is van azzal, hogy mi azokat, akik gyengébbek, tudjuk segíteni. Nyilván ez kihatással lesz majd a fejlesztési tételekre, de a fenntartásban én nem ismerek kompromisszumot, nekünk nem kell, hogy zavart okozzon az, hogy valaki általánosabb helyzetben van. Viszont vannak apropók. Elsősorban az oktatási rendszerben van egy olyan apropó, hogy egy nagyon szűkkeretű formula képlet szerint van meghatározva azt, hogy hány gyerekre lehet egy tanár, és hogyan működjenek az iskolák tovább. A Magyar Pedagógus Szövetséggel is egyeztetve, az előjárókkal egyeztetve, az iskolaigazgatókkal egyeztetve, megpróbálunk kidolgozni egy olyan rendszert, amiben hatékonyan tudunk majd tovább dolgozni, viszont az egy nagyon nehéz olyan helyzetet fenntartani, ahol 7 gyermek van egy osztályba, és a technikai személyzet együtt az oktatásban szerepet vállaló pedagógusokkal majdnem, hogy néhány helyen ugyanannyi, mint a hány gyerek tanulott. Tehát ezt az állapotot mi nem hagyhatjuk így, és nyilván a mi feladatunk az, hogy logisztikát felépítve olyan iskolákat tudjunk elérhetővé tenni a gyermekek számára, ahol valóban egy normális körülmények között is normális gazdasági feltételeket tudunk majd dolgozni együtt. Ez egy nagyon nehéz feladat lesz, de ez elkerülhetetlen, és nyilván a mi bevételünk nem tud ekkora kompenzációt létrehozni. Tehát 2,5 millió grivnyával vagyunk most egyelőre mínuszban, úgyhogy amit nekünk elő kell teremteni, úgyhogy a rendszerünket tovább tudjuk üzemeltetni. Ez egyelőre még nem ad pánikra okot, mert van némi valószínűség annak, hogy vagy a megye, vagy az országos dotációs alapból tudunk még majd támogatást kapni rá, de egy biztos. Nekem az a feladatom, hogy az a pedagógus, amíg ledolgozik egy hónapot, a hónap közepén és a végén meg tudja kapni az előlegét és a fizetését. Tehát olyan nem lehet, hogy nincs alapunk arra, hogy bárkinek a bérét ki tudjuk fizetni, és ennek ellenére működtetünk egy rendszert. Ez az én felelősségem és a képviselőtestület felelőssége is, mi meg fogjuk találni a megfelelő megoldást, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan elem, ami nem lesz kényelmes, de lépéseket fogunk tenni azért, hogy a rendszer helyre tudjon majd állni.
Innen folytatjuk a beszélgetést, érdemes velünk tartani, meghívott vendégünk Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere.
There is beauty rising from these ashes. There is new life in these dry bones. There's a revival flowing like a fountain. There's a new song waiting to be sung. Our deliverer's coming.
is coming. Well, let me know.
Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Köszöntöm a most csatlakozó rádió hallgatókat, én Birta Zoltán vagyok. Meghívott vendégünk Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere. Talán a Vérke Kotrás nagy projekt az, amely nagyon nagy hírként érkezett, és nagyon-nagyon nagy elvárások is vannak ezen a területen. Milyen stádiumban van ez a program, mikor valószínű, hogy gyakorlatilag ez a program egyszer véget is ér?
Igen, ennek a programnak az előfutáraként tudtuk a múlt éven a Vérke belvárosi szakaszát megtisztítani azoktól a növényektől, a sástól, hogy ennek a pataknak a lefolyási sebességét egy kicsit tudjuk módosítani, csak ugyanúgy jött egy tél, és most még úgy állunk, hogy a Bors a duzzasztójánál a munkálatokat nagy valószínűségnek megfelelően május 1-re tudjuk majd visszaállítani, és innentől kap majd a Vérke friss vizet, ami azt jelenti, hogy egy kicsit az állaga is meg fog tudni változni, mert ez azóta, tél óta ez tulajdonképpen ez állóvíz volt. Ez egy kicsit javít a szaniter állapotán, de nyilván nem ez érdekli a rádióhallgatókat, hanem az, hogy milyen tempóban tudunk haladni a Vérke teljesen átfogó megtakarításában, tisztításában, illetve a csatornázás kiépítésében a Vérkével párhuzamosan. A helyzet most úgy áll, hogy a magyar kormány vízügyi igazgatósága és az ukrán kormány vízügyi igazgatósága egy memorandumot kell, hogy aláírjon, aminek megfelelően a magyar kormány a Feti vízigel együtt annak az apropójára, hogy természetesen a víz és az ökológia nem ismer határokat, segít abban, hogy ezt az ökológiai óriási veszélyt meg tudjuk szüntetni. Az ukrán kormánynak megfelelő határozatát ugyanúgy várjuk, és ez a memorandum, amit a két szervezet alá fog írni, ez lesz az alapja annak a munkának, amit végre a Vérke teljes szakaszára el tudunk majd kezdeni. Ebben a vízügyi szakértők felméréseket készítettek úgy ukrán, mint magyar oldalról. Ezeknek a felmérések az alapján megszületett egy olyan terv, ami részletesen figyelembe veszi azokat a szakaszokat is, ahol könnyen hozzá lehet férni, és azokat a szakaszokat is, ahol egyébként nem, mivel ráépültek kerítések, házak, udvarok épültek rá, és ezért lesznek olyan helyek, ahol több mint 200-300 méter is kell ezt elszivattyúzni az iszapot, amit utána tárolni kell, és csak a száradás után tudunk majd szállítani tovább. Találkoztam azokkal a szakemberekkel is, akik egyeztetik majd velünk, hogy hol lesz deponálva ez a nagy mennyiségű iszap, hogy későbbiekben a csatornázás kiépítésekor valószínűleg egy végleges kotrással olyan állapotba tudjuk majd a Vérkét hozni, hogy tényleg iszapmentesen tudjuk majd élvezni a jelenlétét ebben a impozáns városokban, úgyhogy többet ne legyen gond azzal a szennyvízzel, ami most óriási mennyiségben áramol bele a Vérkébe. Tehát ezek a műveletek, ezek még kormányszintű egyeztetések alatt vannak, amit meg kell egyezni. A szándék megtörtént, a szándék megvan. Az adminisztratív ügyek nem intéződtek még el úgy, hogy hozzá tudjunk fogni a munkálatokhoz is. Nyilván vannak olyan munkálatok, amiket kizárólagosan csak nyáron, van olyan munka, amit kizárólagosan csak télen lehet elvégezni. ez a projekt ezt figyelembe fogja venni. Nyilván mi úgy kell, hogy hangoljuk magunkat, hogy ennek a futam ideje körülbelül 2 év lesz a kezdetétől a végéig. Tehát 2022 és maximum 23 elejéig mi ezt az ügyet le kell, hogy zárjuk, és nyilván mindenkit az érdekel, és engem is az érdekel, hogy amikor megtisztul a vérke, akkor tovább ne kerüljön bele szennyvíz. Tehát mini tisztítóállomások építése is figyelembe van véve, és ami a legfontosabb, a Csizaj alatt lévő nagy tisztítóunk, tehát a szennyvíztisztító állomásunknak a teljes átalakítása, modernizáció is része ennek a programnak. Tehát nem kell laikusként azt gondolni, hogy utána átpumpáljuk a Beregszász szennyvizét a Csizaj alá, és utána majd ugyanúgy bele fog ömölni, és rámegy majd Balazsérra. Tehát ez nem így lesz, és egy korszerű tisztítóállomásnak a beüzemelése is része a vérke tisztítási programnak, tehát komplex az egész. Egy óriási átfogó jellegű programon beszélünk, ami a Beregszászi kistérség határán kívül is működik majd, mert a Bégányi kistérséget is érint, és természetesen a Bérce csatlakozási pontjánál sem fog leállni, hanem nekünk az a fontos, hogy ez a vízmennyiség, ez akadálytól mentesen tudjon majd elérni az Ungvári járásig, ahol majd rá tud csatlakozni a Tiszára.
Talán, ha már a kanalizáció és egyéb rendszerekről beszélgetünk, akkor érdemes megemlítenünk a Macsor utcának a rendszerét, mert itt is nagy munkálatok zajlanak.
Igen, nagyon sokat beszéltek erről, és a média is erről sokat beszélt. Nyilván a Facebooknak az előnye és hátránya is ilyenkor elő tudnak jönni. A helyzet az, hogy az országos programban a Macsolé út aszfaltozása volt benne pont. Se több, se kevesebb. Amikor elkezdték ezeket a munkálatokat, és leszették a felső réteget, és a nehéz technika elkezdett dolgozni, akkor látszott az, hogy a rejtett csőtörések megmutatták a saját foguk fehérjét, és nyilván itt kellett egy olyan döntést hozni, hogy vagy párnalá dugjuk a fejünket, és majd lesz vele valami, örüljünk az aszfaltnak, vagy állítsuk le a munkálatokat. Én leállítottam a munkálatokat, és kértem egy helyzetfelmérést. A helyzetfelmérés azt mondta, hogy ezt nem lehet szituatív megoldani, bizonyos pontokat kibontani, megerősíteni, és utána aszfaltozni, hanem az a döntés született, hogy ezt a 800 métert nekünk meg kell csinálnunk, mert óriási bajt okozunk magunknak is, és óriási vesztesége lesz a vízszolgáltatónknak is azután, hogyha mi nem veszük komolyan ezt a problémát. Tehát most a Kárpátvíz munkatársai 2 héten belül el kell, hogy végezzék ezt a munkálatot, sajnos az időjárás néha beleszól ezekbe a feladatkörökbe, de én úgy látom, hogy május első napjára be fogják tudni fejezni ezt a vadonatúj ivóvízszolgáltató rendszernek a képítését, ami után tudjuk majd csak leaszfaltozni, a leaszfaltoztatni, mivel nem mi végezzük ezeket a munkálatokat, nem a Beregszászi önkormányzat a megrendelő. A Beregszászi önkormányzat a megrendelője a vízhálózatnak a modernizációjára. Tehát ezt a munkálatot szeretnénk május első napjára befejezni. És bízom benne, hogy körülbelül 2 héten belül, tehát május 10-ére, 15-ére be lesz fejezve a Macsolai utcának az aszfaltozása. Nyilván egy külön szakaszról beszélünk, amikor a vasúti hídig beszélünk, vasúti átjáróig beszélünk a dologról, és más a helyzet, amikor a vasúti átjáró utáni szakaszról beszélünk, ami kivezet a Vérke hídig. Tehát ezeknek a szakaszoknak az aszfaltozását állítottam le, és kértem a kivitelezőt, hogy addig vállaljon más munkát, és egyeztesse a megrendelőjével, ami a megyei közigazgatási hivatal kötelékébe tartozó útkarbantartó vállalat, hogy ezt a pauzát adják meg nekünk arra, hogy mi ezt a munkát el tudjuk végezni.
Mai adásunk végéhez érkeztünk. Az Ablak szerkesztőinek nevében megköszönöm szíves figyelmüket. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
Ablak. Ablak. Az Európa Rádió Kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
won't be home till I'm with you.
Come down, waiting on the sun to come down.